A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az első korintusi levél 10. fejezetében, az első verstől kezdve a 13. versig a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben, mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. A kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük. Figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A pusztai vándorlás felidézésével Pál apostol az élet utat egy vándorúthoz hasonlítja. Szoktuk így is nevezni, zarándokút, vagy egy slágernek a szövegével mondhatjuk így is, a nagy utazás. Biztos, hogy össze tudnám még gyűjteni sok-sok olyan kifejezést, amely végül is ugyanarról szól. Akár vallásos, akár nem vallásos, közegből, versből, énekből legyen is az idézet. Arról szól, hogy valóban az élet az egy utazás. Rövid vagy hosszú nézőpont kérdése. A lényeg az, egyszer elindultunk, és egyszer megérkezünk. Valahonnan származunk, valahová tartunk. A másik, amit elmond Pál apostol ezzel együtt, hogy ugyanazok az események zajlanak le bennünk és körülöttünk. Vagy ötször olvastuk ebben a rövid szakaszban a mindnyájan szót. Mindnyájunkkal ugyanazok a dolgok történnek, körülöttünk, bennünk éljük át, ugyanazokkal a dolgokkal táplálkozunk. És a harmadik, ez a legmegemészhetetlenebb az előzőekhez viszonyítva, többségükben nem lelte kedvét Isten. Hát nézzük, hogy mit akar elmondani Isten igéje számunkra ezzel a három ténnyel. Első, tehát úton vagyunk, egy úton vagyunk, amely elkezdődött valamikor a születésünkkel, vagy hogy Jeremiás prófétára utaljak, még a születésünk előtt elkezdődött azzal, hogy Isten már az anyamékben való megformáltatásunk előtt ismert bennünket, tehát még csak nem is a fogantatással kezdődik az életünk, még korábban, hogyha erről esetleg vitáznak az emberek, hogy mikortól számítjuk az életet, Isten kicsit korábban kezdi, mert az ő gondolataiban már megvoltunk, megfogantunk. Tehát egy úton vagyunk, tehát kiderül, hogy még azt sem tudjuk megmondani, hogy mikor kezdődött el ez az út. Egy biztos, hogy Istennek a gondolatában. És befejeződik majd. Igazából azt sem tudjuk megmondani, hogy mikor fejeződik be, vagy befejeződik-e. Lényeg az, hogy azt látjuk, hogy a földi életünk végén van valami, ami után következik, vagy nem következik. Ezt most hagyjuk nyitva. Tehát egy úton vagyunk, ez biztos. És hogyha a sorsunkat egy hajóhoz viszonyítom, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hajó elindult, rajta a fedélzetén ott vagyunk valamennyien, de nem csak mi, és nem csak Nagytartsa minden lakosa, és nem csak Magyarország minden lakosa, hanem az egész világ, és minden ember, aki eddig élt, és ezután élni fog. Tehát ez a hajó elindult, és tart, mondjuk New Yorkba, megvan a célállomás, bibliai szóval azt mondjuk, hogy Isten elé tartunk. És nyilván, hogy a sorsunk ez a hajó. A sorsunkon belül vannak, akik fatalisták, és azt mondják, hogy minden előre meg van írva, és nem tehetünk semmiről. A Biblia arról beszél, hogy nekünk sok lehetőségünk van ezen a hajón. Ezen a hajón mi lehetünk utasok, lehetünk mi matrózok, beállhatunk, mert megkérnek az étterem felszolgálói közé, élhetünk becsületesen, lehetünk csibészekké, lophatunk a másiktól, sok-sok mindent megengedhetünk magunknak, sőt, még azt is megengedhetjük magunknak, hogy ezen a hajón mi csak azért is az ellenkező irányba gyaloglunk, nem New York felé, de a lényegen ez nem változtat, a hajó New Yorkban fog kikötni. Még azt is, még elméleteket is gyárthatunk, hogy hát igazából ez a hajó ez nem is New Yorkba megy, ez majd valahol majd az Amazonas torkolatvidékénél fog kikötni, vagy ki tudja, mi mindent találhatunk ki, hiszen ez egy egyre inkább liberálisabb hajó, de ez a lényegen nem fog változtatni. Egy úton vagyunk, egy az elindulási pont, egy a megérkezési pont. Igazából, hogy ezen a hajón nekünk mennyi lehetőségünk van pénzt költeni, mennyi tudunk félretenni, mennyi van a számlánkon, mekkora értékeket tudunk megvásárolni, hogy első osztályon utazunk, vagy potyautasként hajléktalanul, döntően az utazásunkat nem befolyásolja. A lényeget nem tudja megváltoztatni. A következő, amit elmond Pál apostol, hogy ugyanazok az események zajlanak le bennünk és körülöttünk. Sok mindenre gondolhatunk, mindjárt átéljük azt, érintenek bennünket az országnak az eseményei. A rendszerváltozás előtti időszak, a rendszerváltozás utáni időszak, mindkettőnek a keservei, nehézségei, örömei, elszegényedés, gazdagodás, ezek mind-mind érintenek bennünket, körülvesznek, ebben vagyunk, ebben a beágyazottságban élünk. De ennél még sokkal fontosabbat mond Pál apostol, hogy ugyanazt a lelki eledelt és lelki italt kapjuk kézhez. Ugyanaz a lelki eledel az osztályrészünk, mindannyian lehetőségünk van a keresztelkedésben részt venni, hittanon részt venni, konfirmációban részt venni, igehirdetéseket lehetőségünk van hallgatni, ugyanabban az úrvacsorában részesedhetünk, Jézus testét és vérét mindannyian egyformán magunkhoz vehetjük, hogyha összeszámlálnánk az elmúlt 50 vagy 100 évre visszavetőleg, akkor biztos, hogy sok száz emberről lehetne mondani itt a mi gyülekezetünkben, hogy ugyanazt a lelki eledelt kapták kézhez. Ugyanazt az igerítést hallgatták, ugyanaz arra a bibliaórára mehettek, ugyanazokat a szavakat hallhatták, ugyanazzal a Szentlélekkel kerülhettek kapcsolatba, ugyanazt kaptuk, ugyanaz a lehetőségünk. Ugyanabban a megváltásban lehetett része mindenkinek. Hogyha az egész evangélikusságra vetítjük ezt ki, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy több százezren ugyanazt a lelki eledelt kapták. De hogyha azt nézzük, hogy igazából minden keresztény felekezetben a Biblia a lelki eledel, akkor azt kell, hogy mondjuk Magyarországon, hogy sok millióan ugyanabból részesedtek. Ugyanúgy jártak Isten tiszteletre, énekelték az énekeket, prédikáltak, kántorizáltak, szolgáltak, bármilyen módon a gyülekezetekben, éltek a szentségekkel, éltek a személyes beszélgetés, lelki gondozás lehetőségével a lelkésszel, de itt jön a harmadik és legkevésbé megemészhető rész az igénknek, többségében nem lelte kedvét az Isten. Mi az oka ennek a különbségtételnek? Mi az oka ennek a diszkriminációnak? Amikor annyi az egyezőség, meg különben is annyiszor mondtuk szlogenként azt, hogy hát egy Istenünk van. Mi ez a megkülönböztetés, amikor még a hajón azt vallottuk, hogy amit akarunk, azt teszünk, amit hiszünk, amit akarunk hinni, azt hiszünk, az a helyes, ahogyan mi hiszünk, hiszen egy egyre liberálisabb világban élünk, ahol nem lehet azt mondani, hogy csak ez a hit a helyes, helyes a többi is. Hogy van akkor ez? Mégiscsak az a döntő, hogy a hajó hová tart? Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy sokan mondják majd, hogy Uram, Uram, és be akarnak menni a mennyek országába, el akarnak jutni majd nyúlva valami jó helyre, és akkor azt mondja majd Isten, hogy hát sohasem ismeretlen titeket. Na de hát te nevedben tanítottunk, prédikáltunk, szolgáltunk, a te nevedben keresztelkedtünk, vettünk úrvacsorát, nem ismeretlen titeket, mondja Isten. Csak az mehet be, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, mondja Jézus. Ez a legkevésbé megemészthető ebben az igében. Többségükben, nem a kisebbségben, csekély létszámban, többségükben nem lelte kedvét az Isten. Mi a probléma? A probléma az, amit Pál apostol a paráznasság kifejezéssel fejez ki. Azt mondja, ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak és elestek egyetlen napon 23 000-en. Keressük majd meg az oda vonatkozó igét, amely visszautal a 4 Mózes könyvére, és ott olvassuk azt, hogy Izrael népe a pusztában, legalábbis egy részük elment moábita pogány bálványimádó szertartásra, amelynek része volt a moáb lányokkal való paráznaság és szexuális kultusz, és utána moáb lányokat szerettek volna feleségül venni. Azaz a lényege ennek a paráznasságnak a körülöttük lévő népekkel való keveredés. Az őket körülvevő népek gondolkodás módjával, vallásával való összekeveredés. És ugyanez megvan a mi világunkban. A körülöttünk élő emberekkel, nem keresztjén emberekkel, nézetekkel nem kezdünk keveredni, benne vagyunk már az összekeveredésben. Nem tudjuk már megfogalmazni azt, hogy mi az, ami helyes etikailag, mi az, ami nem helyes. Teljesen lényegtelen, hogy most miről van szó. El kell fogadni, gondoljuk mi ezt. El kell fogadni azt, hogy a világ gondolkodik szerelmről, házasságról, gyermekekről, abortuszról, eutanáziáról, bármiről. El kell fogadni. Keveredünk. Össze vagyunk keveredve. Igen, ám, de ez a hajó, az életünk hajója oda tart, ettől függetlenül bármit hiszünk ezekre a dolgokról, oda tart, ahová elindították. Így mondja tehát Pál apostol, szeretném megfogalmazni mai módon is, mert a bibliai megfogalmazás sokszor úgy elsuhan a fülünk mellett, mert régies, és a korintusiaknak szól első renden 2000 évvel ezelőtti időszakban. Így mondja Pál, hogy bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni és felkelt játszani, én valahogy így próbálnám visszaadni. Bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, akik egész nap hajtják magukat, hogy minél többet vigyenek haza a zsebükben. aggódnak, mit fognak enni és inni, aztán leülnek tévézni, meg internetezni. Meg szeretnék egy másik mondatot is kiragadni, és átalakítani, érthetőbbé tenni. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. De ne is zúgolódjunk, mint ahogyan közülük némelyek panaszkodtak, szitták Mózes helyett a kormányt, meg tüntettek, és elveszítette őket a keserűség, a cinizmus, a családi békétlenség pedig megölte őket. Nekem nagyon megrázó volt, amikor ezt így elmondtam. Egy órával ezelőtt, vagy másfél órával ezelőtt Pécelen, és tudtam, hogy utána az istentisztelet végén lesz egy házaspár, akikkel beszélgetni fogok, mert úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a gyülekezethez, Erdélyből települtek át régebben, még a rendszerváltás előtt, unitárius egyházhoz tartoztak, és úgy döntöttek, hogy ők szeretnének a pécteli evangélikus gyülekezetbe bekapcsolódni. Beszélgettünk, és elmondta a férfi, aki ilyen 60-as éveiben lévő tornatanár, hogy sokszor pótapasságot kell, hogy vigyen azok felé, a gyerekek felé, akikkel tanít, akikkel kapcsolatban van, mert neki kell észrevenni azt, hogy kékre, zöldre verték őket, középiskolás gyerekeket a családban, kékre, zöldre verték őket, vagy nem bírtak velük a szülők, mert valahol elrontották a nevelést. Nyilván, hogy ez nem a gyerekeknek a hibája, amikor kizárják őket ének idején az otthonukból, nem engedik be őket. Így fogalmazok, a családi békétlenség megölte őket. Ez nem mese, hogy a pusztító angyal elveszítette őket, ez nem mese. Ez így zajlik, és gondolkodhatunk azon, hogy mi gyülekezet, akár itt, akár Pécelen, mikor hozunk létre majd egy olyan otthont, ahová be tudjuk fogadni azokat, akiket éjszaka kizárnak, meg összevernek a szülők, hogy megmutassuk nekik, hogy van más út is. Hogy van élet is, nem csak halál, nem csak a pusztító angyalnak az elveszítése, van élet is Jézusban. Belekeveredtünk a korpába? Én azt hiszem, hogy rendesen belekeveredtünk a korpába. Össze vagyunk keveredve, bibliai kifejezéssel benne vagyunk a paráznaságban, nem látjuk a különbséget kereszténység és nem kereszténység között. Mi a különbség? Nem látszik meg rajtunk, hogy mások vagyunk. Valaki így mondta, hogy nem él most az egyház hősi életet, mint ahogyan az elmúlt rendszerben olyan izgalmas volt, hogy szinte föld alatti gyülekezeti életet éltek a föld alatti ima teremben, amikor összegyűltek, és izgalmas volt tiltás ellenére összejönni. Mi az, ami most megkülönböztet bennünket? Mi az, amit nem tesz meg egy keresztény ember? Hát erről beszéltünk bibliaórán is, még ifjúság bibliaórán is, hogy az a színésznő egy interjúban, aki itt volt egy évvel ezelőtt Nagy Tartsán, a Kontinentál Színház csoporttal együtt, Váradi Viktória, elmondja, hogy ő hogyan éli ezt meg, a Thália Színháznak a tagja is, és azt mondja, hogy például, amikor egy darabban ágyjelenet van, mondja, hát nyilván, hogy mesztelen ágyjelenetet egyáltalán nem vállalna, de egyszer egy ágyjelenetben kellett volna részt vennie, és egyszerűen nem ment, zavarta, érezte, hogy kísértésbe viszi ez az egész helyzet. És a rendező nem rúgta ki ezért, hanem nem is kell szólnia, látta a rendező rajta, hogy probléma van, és ezért átalakították a jelenetet úgy, hogy ez ne jelentsen neki problémát. Én azt hiszem, hogyha egy keresztény ember más, és ez látszik rajta, akkor az nem teszi kisebbé, hanem növeli a tekintélyét a másik ember előtt. És szerintem erre vágynak az emberek, hogy legyenek olyanok, akik mások, akik nem úsznak együtt az árral, akiket nem kap el a nyájszellem, hanem tudnak önmaguk lenni, és tudnak Krisztusiak lenni. baj az, illetve az a baj, itt a megkülönböztetésre visszatérve, hogy a jelen világgal elkeveredő Isten népe, elkeveredő kereszténység csupán Jézus hatásban részesül. Gyökösi Bandi bácsi használja ezt a kifejezést. Jézus hatásban részesül az, aki tudja, hogy Jézus egy történelmi személy, hiszen ez mindenki számára egyértelmű, tud sok mindent Jézusról, ismeri az életét, a történeteit, csak éppen belül nem alakítja át, nem éri Krisztus hatás. Hiszen Krisztus a felkent, akit Isten küldött, hogy bennünket megváltson. Bűnből, halálból, ördög hatalmából, mondjuk a KT-val együtt, csak éppen nem változott meg az életünk. Ez a baj. Jézus hatás ér bennünket, de Krisztus hatás nem. A kísértések pedig jönnek, félünk kiállni a hitünk mellett, hiszünk Istenben, Jézusról is sokat tudunk, szolgáltatásokon veszünk részt, meg szolgáltatásokat igénylünk az egyháztól, a gyülekezettől, veszünk úrvacsorát is, hogyha éppen azt mondják nekünk, hogy most benned kell úrvacsorát, temetést rendelünk, keresztelőt, szolgáltatást várunk, de nem szolgálunk. Nem szolgálunk Istennek. Hogyha a szolgálatról van szó, akkor feltesszük a kérdést, hogy miért én szolgáljak. De a döbbenetes az lesz, amikor majd az ítéletkor leszünk ott, és ugyanez lesz a kérdésünk. Miért éppen én rekedtem kint? Hogyha Krisztus hatás ér bennünket, akkor szolgálatra tekintünk. Hogyan követhetjük őt? Egy gyülekezeti tag ment el egyszer egy egyházi konferenciára. Hasonló erőteljes konferencia volt ez, mint akár a mostani külmissziói vagy missziói konferencia Pilis Csabán. És ez az asszony, tudni kell róla, hogy ekcémás volt, szinte mindenre allergiás, és hogyha valamihez hozzáállt a bőre, kiment mondjuk gyomlálni a kertbe, és valami fűvel érintkezett, akkor azonnal megjelent a bőrpír rajta. Sokan érzékenyek erre. De ő rajta ez annyira súlyos volt, hogy akár a vérzésig sérült a bőre, és ezen a konferencián megrendítő módon adta át az életét Jézusnak, tért meg, és másnap reggel, amikor felébredt, a körülötte élők egy sikolyra lettek figyelmesek, hát kiderült, hogy amikor felébredt, hogy nem találta az ekcémás bőr részeit. Eltűnt az ekcéma. Annyira megörült ennek, és annyira nem tudta mire vélni ezt a dolgot, hogy felsikított, és aztán elfogadta, hogy hát igen, Isten őt most nem csak lelkileg, hanem testileg is gyógyulásban részesítette. És akkor elment az orvos bőrgyógyászához, aki már mindenféle kenőccsel, injekcióval próbálta kezelni a betegséget, és mondta, hogy hát ő elfogadta Jézust, és képzelje el, hogy meggyógyította Jézus az ekcémájából. Az orvos pedig azt mondta, hogy hát ez természettudományi lehetetlenség. Ilyen nincs. De nézze meg, hát eltűnt a pír, nincsen semmi a bőröm. Értse meg, hát eltűnt, meggyógyultam. Azt mondja, maga egy hisztérika. Azt mondja akkor erre a hölgy, hogy hát akkor ez kétszeres csoda, mert akkor nem csak az ekcémámból, hanem a hisztériámból is meggyógyított Jézus. És aki elmesélte ezt az esetet, azt mondja, hogy hát ezen kívül még a félénkségéből is meggyógyította Jézus, mert utána ment és tett bizonyságot azoknak, akik még csak Jézus hatásban részesültek, hogy Krisztus hatások átalakító változásába kerüljenek, hogy átalakítsa őket is az Istennek a kegyelme, szeretete. Egy másik történet egy férfiról szól, aki az urológiát járta hónapokon keresztül, mert véres volt a vizelete, és aztán egyszer csak egy lelkészhez került, aki előtt egy életgyónást végzett. Ugye így nevezzük azt, amikor valaki kijönti a szívét, lelkét, mindent elmond, kijönti, mert úgy érzi, hogy már nem bírja magában hordozni azokat a terheket, amik rárakódtak évtizedeken keresztül, ki kell, hogy mondja valakinek, életgyónásnak, vagy bűnrendezésnek, bárminek lehet nevezni. Lényeg az, hogy nagyon jó dolog, és amikor így Isten elé vitték az életét, a bűneit, akkor feloldozást nyert, és 2 hét múlva eltűnt a vér a vizeletéből. Elment az orvoshoz, aki már óvatosabban fogalmazott, nem mondta azt, hogy ez természettudományi lehetetlenség, hanem azt mondta, hogy hát, hogyha eltűnt, akkor meggyógyult, akkor minden rendben van. De hogy hogyan gyógyult meg, és milyen összefüggés van itt az életgyónás, az élet, a bűneink bocsánata, és Jézus között erre már, hogy nem volt kíváncsi. Jézus hatásban részesült, de a Krisztus hatása nem volt kíváncsi. Sokan vannak a Bibliában is ilyenek, ugye mondjuk a 10 leprásra gondoljunk, akik mindnyájan meggyógyultak, de csak egy ment vissza Jézushoz. Mindnyájan Jézus hatásban részesültek, de Krisztus hatásban csak egyetlen egy. A lényeget egyetlen egy értette meg. A Krisztus hatás ott kezdődik, amikor nem csak egy úton vagyunk, nem csak egy Istennel vagyunk, nem csak ugyanazok az események történnek velünk, ugyanazokat az énekeket énekeljük, ugyanabban a lelki táplálékban részesülünk, azaz nem csak Jézus valóságát tapasztaljuk meg lépten nyomon, hanem amikor Jézus lenyúl legmélyebben az életünkbe. Egészen le a szívünkbe, benyúl a mi bűneink közé, az ekcémáig, a vérképünkig, a hisztériáig, a depresszióig, családi bajokig, és átalakít. A Krisztus hatás az, amikor rájövök, hogy ő a gyógyító, ő a megváltó, aki testileg, lelkileg, szellemileg megváltott. És hogyha ezt tudom, akkor fog megóvni a kísértésben, akkor lesz igaz az, amit olvasunk itt, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is. Amikor elolvastam ezt az egész igét, akkor arra gondoltam, hogy ez most keresztül húzza azokat a prédikációinkat, amikor arról beszéltünk, hogy bizonyosak lehetünk, ha hiszünk Krisztusban, hogy ő megváltott bennünket, bizonyosak lehetünk az üdvösségünk felől. Áthúzza, mert azt olvassuk, hogy többségben nem lelte kedvét az Isten. Vagy azt mondja, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. A befejező mondat megadja a megoldást. Bizony, vigyázzunk, hogyha állunk, ha megváltott bennünket Jézus, ha tudjuk, hogy bűnbocsánatunk van és örök életünk van, vigyázzunk, el ne essünk. De ha továbbra is Istenben bízunk, ő megőriz bennünket a kísértésben, sőt, Pál bizonyossággal mondja, a szabadulás útját is elkészíti, hogy elbírjuk viselni a ránk rakott terheket. Befejezésül valaki azzal a kérdéssel keresett meg, hogy most mi van vele, most hogyan lesz itt tovább? Olyan sokszor van benne a félelem mostanában a halállal kapcsolatban. Hát ott van mindig benne a kísértés, a sugallat, hogy mi van akkor, hogyha nem igaz az, amiről a Biblia tanít? Mi van akkor, hogyha nem igaz az, amit Jézus mond? Mi van akkor, hogyha nem igaz az, hogy itt becsukjuk a szemünket, és Istennél kinyithatjuk? Mi van akkor, hogyha nem igaz az, amit Pál apostol mond, hogy hát neki mindennél jobb lenne elköltözni és Krisztussal lenni? Mi van akkor, hogyha Pál apostolnak ez egy naív fantáziája volt csupán? Mi van akkor, hogyha az ateista álláspont sem igaz, hogy a halál után semmi sincsen, hanem van valami sötét, árnyas, akármi, ahol bolyonganak majd a lelkeink, és örök depresszióban élünk? Örök nyomottságban. És akkor azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy mi vár ránk, hogy milyen úton keresztül kell majd mennünk Istenhez, sötétség lesz ott, milyen nyomott helyzettel kell szembe kerülnünk a halálunk után. Egyet tudhatunk, hogy Jézus ott lesz, és a kezünket fogja. És ő keresztül visz bármin. Itt is, ebben a pusztában, ahol vagyunk, keresztül visz bármin, amikor be kell csukni a szemünket örökre, akkor is bármi lehet, de Jézus ott lesz, és elvisz bennünket az ő országába, abba a hajlékba, ahol helyet készített nekünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, te szeretnéd, hogyha nem csak megtapasztalnánk, hogy te velünk vagy, gondoskodsz, gyógyítasz, vezetsz, megóvsz, hanem szeretnéd, hogyha mélyebben, a szívünkben történne változás, indulnánk el feléd, történne egy belső forradalom, amely feléd fordít, amely mássá tesz, mint a világ, amely kiemel, nem enged, hogy belekeveredjünk a világ gondolkodásába, a világ kétértelműségébe, hanem segítesz megállni. Urunk, azért könyörgünk, hogyha egy úton vagyunk, ha egy hajóban vagyunk, ha egy lelki eledelt kaptunk, akkor veled találkozhassunk, és hogy Jézusért kedvedet lejjed bennünk. Amen.